Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sánt András. Önök az Inforádió Kötelék című magazinműsorát hallják, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk első részében arról hallhatnak, hogy Boros Péter volt miniszterelnök, Simicsko István honvédelmi miniszter, állami és társadalmi szervezetek vezetői koszorúzták meg a Műegyetem rakparti 56-os emlékművet. Domonics András összefoglalója.
Az 56-os forradalom résztvevői példát mutattak az egész világnak, megmutattuk, hogy képes Dávid Góliát ellen küzdeni, mondta a Műegyetem előtt tartott 56-os megemlékezésen Simicsko István honvédelmi miniszter.
Ha egyszer a magyar nép jellemrajzát megrajzolnánk, biztos vagyok benne, hogy elsőként ott szerepelne a bátorság és a szabadság szeretet. Számtalan forradalmunk bizonyítják mindezt. Ez az oka egyébként annak, ez a bátorság, ez a hősies kiállás, ez az igazi szabadság szeretet, hogy 1956-ban forradalmi szabadsághoz leverését követően, ha bárhol találkoztak magyar emberekkel, emigránsokkal, akkor mindenki úgy köszöntötte a magyar embereket, hogy Glória 56.
Simicsko István szerint a totális diktatúrában az elnyomottak között a magyar egyetemisták, a pesti srácok, a nemzet fiai és lányai voltak a legbátrabbak, akik elsőként kimerték mondani, elég volt.
Egy biztos, hogy Magyarország, a magyar nemzet éles látása, a bajok felismerésének a vonatkozásában. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a magyar nemzet immunrendszere, védekező rendszere működött mindig is a történelem folyamán, mindig is érzékelte a veszélyeket, mindig is jeleztük Európa felé és a világ felé a bajokat, és mindig is kiálltunk bátran az igazság mellett, a szabadság ügye mellett.
Simicsko István úgy fogalmazott, minden kornak, korszaknak megvannak a maga kihívásai, veszélyei. Ma, ha nem is tankokkal, de leplezett veszély fenyegeti nemzeti kincseinket, kultúránkat s országaink határait is, tette hozzá a honvédelmi miniszter, aki felidézte, hogy 1956-ban számos biztatás, ígéret hangzott el külföldi segítségnyújtásról, de az nem érkezett meg. A tárcavezető szerint most is érezhetnénk egyfajta magányosságot, de a veszélyek elhárításához most konkrét támogatást, segítséget is kap Magyarország. Boros Péter volt miniszterelnök arról beszélt, hogy elfogultság nélkül kell ismerni a múlt eseményeit. Úgy fogalmazott, a túlélők most is sokat bosszankodnak, hogy mennyi félrevezető híradás, kijelentés jelenik meg ezekről az időkről. Domonics András, Inforádió 88,1.
Most Tancsa Emmától friss hírek következnek a Magyar Honvédség életéből az MTI és a honvédelem.hu portál alapján.
Maléter Pál mindig a hazájáért harcolt, és soha nem hagyta volna el Magyarországot. Erről Maléter Pál özvegye, Gyenes Judit beszélt az M1-en az ünnepnapon. Maléter Pálné felidézte azt a napot, amikor férje 1956. novemberében a harmadik Nagy Imre kormány honvédelmi minisztereként tárgyalóküldöttség tagjaként a tököli szovjet főparancsnokságra ment. Elmondása szerint sírva kérte férjét, hogy ne menjen, de visszatartani nem tudta. Gyenes Judit elmondta, sokáig semmilyen információt nem kapott férjéről. Végül a halálhírt nővére és sógora közölte vele 1958. június 17-én. Kitért arra is, hogy nem bocsátott meg Maléter Pál gyilkosainak, de bosszúvágy nincs benne. A magyar-szerb megbékélési folyamata vége felé közeledik, jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke vasárnap a délvidéki Csúrogon, ahol az 1944-45-ben ártatlanul kivégzett áldozatokra emlékeztek. Az áldozatok emlékművét két éve állították, akkor Áder János magyar és Tomislav Nikolic szerb államfő is fejet hajtott a II. Világháborúban, és az azt követően ártatlanul kivégzett. Vasárnap politikai pártok, önkormányzatok, civil szervezetek, valamint a magyar diplomácia képviselői és magánszemélyek koszorúzták meg az emlékhelyet. A Szamár-sziget rabjai a Nagy Háború Fogoly Kálváriája címmel tartották Margitai Gábor és Major Anita közös a balkáni halálmas és a Szamár-szigeti fogság történetéről szóló dokumentumfilmjének díszbemutatóját. Az első világháború kezdetén 1914-ben a szerb hadszíntéren fogságba esett katonákat 800 kilométeren átterelték a Balkánon, majd napokig marhaszállító gőzösökön tartották őket. A 85 ezer emberből mindössze 6000-en térhettek haza, sokan jóval a háború befejezése után. A legtöbb hősi halott Magyarországról származott. A dokumentumfilm valamennyi közreműködője és megszólalója valamilyen módon személyesen kötődik a történethez.
Egy 1942. augusztusában lezuhant magyar bombázó repülőgép roncsai találták meg a Magyar Honvédség 86. Szolnok helikopterbázis katonái, valamint a Magyar Roncskutató Egyesület és az orosz Don Hazafias hadtörténeti kutatócsoport munkatársai a Donkanyarnál. Dovonics András beszélgetett Maruzs Roland alezredessel, a Honvédelmi Minisztérium katonai hagyományőrző és háborús kegyeleti osztály osztályvezetőjével.
A kinti orosz partnerekkel közösen hajtottunk végre egy kutatást, egy exhumálást. Tulajdonképpen a 86. szolnoki helikopterbázisnak a kutatói mentek ki nézni Magó Károly zászlós, aki egyébként repülés kutatással foglalkozik, illetve lezuhant repülőgépnek a roncsait, illetve azoknak a legénységeit keresi. A mi segítségünkkel ment ki gyakorlatilag idén nyáron felkutatni annak a repülőgépnek a roncsait, amely 1942. augusztus 14-én zuhant le Uriv térségében. Ugye Uriv az a település a Donkanyarban, ahol a 43. január 12-i áttörést végrehajtották a szovjet csapatok. Egy olyan repülőgépet kerestünk, egy magyar bombázógépet egyébként, egy kaproni típusú bombázógépet, amely ott zuhant le, és amelynek a parancsnoka Mocsári István őrnagy volt, aki egyébként a 4x1-es bombázó századnak volt a parancsnoka, és ő volt a legmagasabb rendfokozatú repülő, aki harci bevetés közben hősi halált halt a II. Világháború folyamán.
Jól értem azt, hogy akkor ez egy célzott kutatás volt, tehát kifejezetten ezt a repülőgépet keresték?
Ez abszolút mértékben egy célzott kutatás volt, hiszen a nyilvántartások, a korabeli dokumentumok, illetve leírások egyértelműen tanúskodtak arról, hogy ez a kaproni CH-135-ös bombázó lezuhant Uriv térségében 1942. augusztus 14-én. Ez egy ismert történet, hiszen a gépen utazott Németh János alezredes, egyébként a repülőcsoport vezérkari főnöke, aki túlélte a zuhanást, úgy, mint Orbán György főhadnagy, aki szintén a gépen tartózkodott. Hárman haltak hősi halált, Mucsár István őrnagy mellett Nagy Zoltán és Piri Imre, aki a repülőgép személyzetéhez tartozott. Ez egy ismert történet volt azok között, akik a magyar repüléstörténettel, illetve a hadirepülés történetével foglalkoznak, és Mucsár is egy emblematikus figurája egyébként így a hadirepülőknek, úgymond.
Hol találták meg ezt a roncsot, hova zuhant le ez a repülőgép?
A repülőgép Uriv településen belül egy lakóháznak az udvarára zuhant gyakorlatilag, ott csapódott be, a szovjet légelhajítás lőtt el egyébként ezt a repülőgépet. A gép maradványa, illetve a személyzetnek a maradványa is itt kerültek elő. Itt külön engedélyeztetni kellett nyilván az orosz hatóságoknál, hogy a kutatást megkezdhessük, illetve végrehajthassuk, ami egyébként ugye exhumálás is lett egyben, hiszen kerültek elő emberi maradványok, a gép személyzetnek a maradványai nyilván nem teljes, komplett maradványról beszélünk, hiszen becsapódáskor felrobbant ez a repülőgép, és szétszúrottak az emberi maradványok is, meg hát ennyi idő távlatában már nem lehet ezeket összegyűjteni gyakorlatilag. Így össze is keveredtek úgymond ezek a maradványok, amit nagyon nehéz lenne külön válogatni, tehát minden csontmaradvány kéne külön vizsgálni, DNS vizsgálat esetleg nem is biztos, hogy ki lehetne nyerni. Így tulajdonképpen a három hősre áthalt repülőnek a maradványairól beszélünk egyben. Tehát egy lakóháznak az udvarán találták meg ezeket a maradványokat. A gép persze egyértelműen sikerült azonosítani, egyébként ez a B-549-es lajstromszámú bombázó gép volt, de egyértelműen sikerült beazonosítani, tehát biztosan azt a gépet találtuk meg, találta meg a kutatócsoport, amely 42. augusztusában lezuhant itt Uriv térségében.
Mi lesz a roncs, illetve a maradványok sorsa?
A roncsnak a maradványait a Don kutatócsoport, egy helyi orosz egyesület gyűjtötte össze, ők egy múzeumban állítják ezt ki. A repülőgép személyzetének maradványai, tehát az emberi maradványok pedig a Rutkinói központi katonai temetőbe lettek beszállítva. Itt javaslat érkezett hozzánk arra vonatkozólag, hogy a maradványokat hozassuk haza. Ezt mi is támogatjuk egyébként szakmailag, de itt vezetői döntésre van szükség, hiszen az a gyakorlat, hogy nem hozunk haza a Donkanyarból, illetve Oroszország területéről a második világháború folyamán elesett magyar katonai maradványokat, hiszen ezért hoztuk létre Rutkinóban, tehát a Bolgyireszkán a központi katonai temetőket. Itt azzal magyarázható egyébként a Mocsári István személyével, a hazahozattal, hogy ő volt a legmagasabb rendfokozatú, illetve magas katonai kitüntetésre rendelkező repülőtiszt, aki harci bevetés közben repülőhősi halált halt. De itt mondom, még itt vezetői döntésre várunk arra vonatkozólag, hogy a maradványok hazakerülnek-e vagy nem.
Maruzs Roland alezredest, a Honvédelmi Minisztérium katonai hagyományőrző és háborús kegyeleti osztály osztályvezetőjét hallották. Most hírek következnek, majd folytatjuk Kötelék című műsorunkat.